Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg röviden gyülekezetünk hirdetéseit. Először is nagy szeretettel köszöntök mindenkit óézáró Isten tiszteletünkön itt a templomban. Sikerült, reméljük, aki szerette volna megtalálni a fűtött padokat. Bár az Úristen nagyon kegyelmes volt hozzánk, és nagyon szép, verőfényes, napsütésben gazdag nappal búcsúztatta ezt a 2011. esztendőt, azért itt, ebben a templomban mégiscsak hideg van. Mi azonban szívünk melegével, egész szeretetével búcsúszunk ettől az évtől, ezen a napon, ennek az évnek minden egyes alkalmától, amelyek örömteliek vagy szomorúak, amelyek békességesek vagy nehezek voltak, mind az egyház életünkben, mind pedig a magánéletünkben. A 2011. év egy nem könnyű év volt. Volt benne számos alkalom a gyermekeknek egyházközségünkben arra, hogy összegyűljenek. Nagyon nagy szeretettel emlékszünk a kirándulásokra a gyermekekkel, illetve a hagyomány és kitörző napközis gyermektáborunkra. Emlékszünk az iskolánk alkalmára, most már iskoláink, mert ugye tagintézményünk is nagyon jól működik, kőröstetétlenen. Tanévnyitók és a tanévzárók, csendes napok, amelyek szülők és a gyülekezet tagok és nem különben a gyermekek számára rendkívüli alkalmakat adtak. Örömmel láttuk, hogy templomunk ezeken az alkalmakon a régi befogadó képességének a megfelelésében üzemel, tehát azt az 1000-nél több emberfőt, ami tanító és tanívzáró Isten tiszteleteinken jelen van, tudja a templom fogadni. Nem hiába építették hát őseink ezt a templomot. Nagyon nagy öröm volt ebben az évben számunkra az, hogy lépcsőjünket fel tudtuk újítani. Zsengelér Gábor adományának és a hívek adakozásának az eredményeképpen. Ugye ő adta a tetemes részét ennek a több mint 10 millió forintnak, de nagyon nagy hálával tartozunk mindenkinek, aki költségével, munkájával hozzájárult ahhoz, hogy meg legyen tervezve és kivitelezve legyen, és október 2-án pedig hálát adtunk. Hálát adtunk nem csak a lépcső felújításáért, amint hogyha kimegyünk jobb oldalt, az emléktábla hirdet, hanem hálát adtunk az elmúlt 20 év munkájáért is, amelyben az akkor egészen rossz állapotban lévő templom felújítása elkezdődhetett, és most majdnem 100%-os, mondjuk azt, hogy 95%-os állapotban ülhetünk ebben a csodálatos templomban. Persze ez a munka soha nem fejeződik be, a belső felújítások is még szükségesek, az ajtókat még fel kell újítanunk, de tervben van véve jövőre az, hogy kerítést építünk a templom köré, aminek a templom megőrzése, állagmegőrzése lesz. Elsősorban a hivatása, ez egy nagyszabású terv lesz még a jövő évben, amivel a templomnak az állagát megúvjuk, és szeretnénk megőrizni az utókor számára azt, amit őseink ránk hagytak. Az elmúlt év eseményeiben még nagyon fontos megemlékeznünk arról is, hogy milyen népmozgalmi adataink voltak, tehát a három református egyházközségnek a keresztelői, konfirmációi, a házasságkötései és a szomorú eseményei között a temetései. Szokásainkhoz híven olvasom hát azt, hogy a Cegléd-Újvárosi református egyházközségben volt összesen 9 keresztelő, 32 temetés, 6 konfirmáció és 5 esküvő. A Cegléd-Felszegéd református egyházközségben volt 46 keresztelő, 23 konfirmáció, volt 2 házasság és 39 búcsúztatás volt. Cegléd nagy templomi református egyházközségben, egyházközségünkben 53 keresztelő volt, konfirmáltak 36-an, házasságot kötöttek 24-en, és 50 lélektől vettünk búcsút ebben az évben. Ceglédi reformátusság összességének tekintetében ez tehát így néz ki. Keresztelő 108 fő, ebből ugye felnőttek is és gyermekek is voltak. Konfirmáció 65 fő, ebben is voltak felnőttek, külön öröm számunkra, hogy ebben az évben gyülekezetünkben 10 felnőtt konfirmáció is volt. Házasságkötés 31 volt Cegléden, ami református szertartás szerint zajlott, vegyesek is és tiszta reformátusok is, és 121 lélektől búcsúztunk református szertartás szerint. A statisztikák az egész reformátusságot, illetve országos szinten tükrözik a mi református életünket is. Még mindig több a temetés, mint a keresztelő, 108 keresztelő és 121 temetés, de nem annyira rossz városunkban, mint egyéb református gyülekezetekben, tehát ezt azért örömmel kell hangsúlyoznunk, hogy a mi gyülekezetünkben csak kicsi az eltérés. Dolgoznunk kell azon mindenkinek, hogy ez a későbbiekben változzon, és mi magunk is tudjuk a statisztikát, és ezzel a jövőt is egy kicsit fényesebben látni és megmutatni. Megjegyzem, gyülekezetünkben több volt a keresztelő, mint a temetés, tehát valahogy személy szerint úgy érzem, hogy jó úton járunk. Az elmúlt év búcsúztatói között, pontosabban, hát ez még a 2010-es év, és most még 2011 van. Fontos megemlékeznünk arról, hogy tavaly vettünk búcsút, és azért ebben a Isten tiszteletben emlékezünk meg rá, mert ha emlékszünk még arra, hogy 2009 szilveszterében mi is volt itt nálunk, biztos, ha és vannak itt, akik itt voltak 2009 szilveszterében, emlékszünk rá, hogy László Gyuláné, pontosabban László Ilona, Berde Ilona született nevén, Ilonka nénink 2009 szilveszterében még itt állt ennél az asztalnál, és az ő születésnapját úgy ünnepeltük, hogy felköszöntöttük őt, és ő is megerősített bennünket néhány gondolattal ettől az asztaltól. A 2010. évben készültünk ugye a 101. évfordulójára a születésének, 2009-ben volt 100 éves. Sajnos ő ezt már nem élhette meg. Néhány gondolatot hadd mondjuk el, ki is volt ő, így a 102. születésnapja kapcsán, ami ma lenne. László Ilona született Berde Ilona, élete történetének értékes gondolataival, híres emberekkel való találkozásával, egészséges életmóddal kapcsolatos jó tanácsaival nem csak egy órát vagy egy istentiszteletet, de teljes könyvet is meg lehetne tölteni. Közösségünkben betöltött fontos helye mutatja azt, hogy 2009-ben hogy ünnepeltük meg a 100. születésnapját. Ugye emlékszünk, a gyülekezeti házban egy polgármester úr is eljött, és együtt köszöntöttük őt fel. Forgács úton született, 1909. december 31-én édesapja Berta Domokos, édesanyja Sánta Berta. Bátyával Berta Pál Lajossal neveltettek, együtt tanulgatták az életet. Brassóban, a katolikus nővérek zárdájában nevelkedett. Egy gyönyörű kis erdélyi falucskában Szacsván töltötte gyermekkorát. Fájó volt megélnie, a Trianon miatt az addig magyar iskola falán román zászló lengett. Férjével, László Gyulával nem sokkal a második világháború kitörése előtt kötöttek házasságot 1932-ben. A második világháború végén elmenekült férjével együtt Németországban. 5 évet vártak itt, hát ha jobbra fordul a Magyarország sorsa. De amikor látták, hogy a politikai helyzet egyre rosszabb, Isten megnyitott számukra egy új utat, és elhajóztak Észak-Amerikába 1947-ben. Minnesota állammal lettek otthonra. Ezután Los Angelesbe költöztek, hitvalló élete mindig megmutatkozott. Hollywoodban férjével együtt az ottani magyar gyülekezet alapító tagjai voltak. Áldozat készen épített templomot, és gondoskodtak arról, hogy az egyház betöltse küldetését. Férje 93 éves korában hunyt el. Férje halála után még 5 évet élt kint Kaliforniában, ezek után mint egy 17 évvel ezelőtt hazatért hazájába, pontosabban a Kárpát-medencébe. Saját bevallása szerint azért, hogy, és idézem, Isten segítségével szép javakat gyűjtöttem össze, én már úgysem élek sokat, de az idegenek ne kapkodják szét a magyarok, hanem inkább a leszegényedett, tönkrement magyar nép között osztok szét. Egy budapesti barátnőm talált ezt a lakást számomra, ez itt Cegléden volt, ami azonnal megtetszett, és tavaly volt 15 éve, hogy ide költöztem. 15 évet élt itt közöttünk, a Cegléden templomi gyülekezet nélkülözhetetlen tagja volt. Bármiről is beszélgettünk, állandó derűje, mély hite átsugárzott szavaim. Igazi felüdülés volt a vele töltött idő. Mindig kitűnő egészségnek örvendett, szinte soha nem láttuk betegnek, sőt, ő látott el mindenkit egészségügyi tanácsokkal, és el is hittük neki, hiszen 100 év, most csak 100 év, és 100 év tapasztalata volt az ő szavai mögött. Az elmúlt évben, ősszel, szeptemberben megrendült az egészsége. Ő maga is érezte, hogy fáradt, de rendíthetetlenül igyekezett gondoskodni mindenről maga körül. Többször kórházba került, de az utolsó napokig hitte, hogy talán még meg tud erősödni. Szeretett volna még tavaly ilyenkor velünk együtt ünnepelni december 31-én. Szeretett volna még Szacsvára is hazamenni, egészsége azonban a korát nem tagadta meg. Fokozatosan legyengült, és végül november 26-án, pénteken reggel, 7:30 csendesen, elaludva átadta lelkét Teremtő Úr a kezébe, a Tóldi Ferenc Kórház ápolási osztályán. Tavaly a búcsúztatója december 3-án pénteken 10 órakor volt, itt a nagy templomi gyülekezetben, majd a budapesti kerepesi úti fiumei temetőben, sírkertjében helyeztük örök nyugalomra, hitvesen elé. Mindenkinek hiányzik. De gondoljunk rá úgy, mint arra az emberre, aki életével, hitével és bizonyságtételével mindig erősített bennünket. Búcsúzzunk az ő életének erejével, majd ettől az évtől, hiszen őt az Isten 100 évvel és a 100 évben erővel és hittel áldotta meg. Református volt, mindig elmondta, hogy ő tiszta fejjel átgondolta, és rájött arra, hogy a mi kálvini református hitünk az egyik legtisztább Istenre tekintés. Az a hit, amelyért érdemes élni, az a hit, amely igazán Istentől nyert hit, és amely meg tud erősíteni. Ez erősítette meg a legnehezebb óráiban is. Megyünk így búcsút tőle, emlékezzünk a születésnapján, a 102. születésnapján. Egy perc néma csendben felállva. Csak Istennél csendesül a lelkem, tőle várok vigasztalást, a Szentlélek erejét életemben. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk Isten tiszteletünk további részére. A 280. dicséretünket fogjuk énekelni. 280. dicséretünket, hadd hirdessem még az elkövetkező időszak alkalmait. Holnap, január 1-én várunk szeretettel mindenkit, erősítsük meg magunkat, és az Ória elbúcsúztatása ünneplései után tudjunk eljönni Istennel együtt kezdeni a 2012. évet. Sokan azt mondják, hogy az utolsó év lesz. Én mindig az utolsó évet várom egyébként. Nem tudom, hogy vannak vele a testvérek, számomra mindig a következő év az lehetősége annak, hogy Krisztusnak az utolsó éve van. Persze nem úgy, ahogy a világi naptárak mondják, de tehát holnap január 1-én 10 órakor ünnepi istentisztelet, új év köszöntő alkalom, és aztán pedig ránk következő héten a megszokott szép rendben zajlanak majd az istentiszteleteink. Január 8-a a következő vasárnapi istentisztelet, ahol a presbiterek eskütétele lesz majd, ahol a 2011-ben megválasztott presbiterek és pótpresbiterek veszik majd fel a hivatali esküt az elkövetkező 6 éves ciklusra. Tehát ez egy ünnepélyes alkalom. Addig még találkozunk majd a presbiterekkel és a pótpresbiterekkel, mindenkit személyesen meg fogok keresni. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálát adunk neked az elmúlt évért. Egy újabb esztendővel gazdagítottál meg bennünket. Köszönjük neked, hogy Istenünk vagy, Atyánk, hogy rendelted ezt az időt is, és az alkalmat, hogy eléd vihessük gondolatainkat. Amikor végig gondoljuk az elmúlt év 365 napját, akkor sok szomorúság és öröm keveredik bennünk. De engedd meg, hogy most ezt mind kivegyük a mi szívünkből, és lábad elé rakjuk. Lábad elé rakjuk örömeinket és könnyeinket, mint igaz gyöngyöket, mint életünknek a ma mérföldköveit, amelyekkel formáltál bennünket. Úrunk Istenünk, szólj hozzánk, bátoríts bennünket, hogy ne csak az elmúlást lássuk, hanem lássuk a jövendőt, és lássuk az örökké valóságot is. Jézus Krisztus nevében, aki ugyanúgy, ahogy mi földön lévő lelkek, itt élt közöttünk, akinek az életében ugyanúgy teltek az esztendők, mint ahogy nekünk, és aki mindezek között velünk volt, és magyarázott, és bátorított, és intett, és bíztatott, és mindeneket összefogva szeretett, az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét ezen az alkalmon Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből. A Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének 9. versétől a 16. verséig bezárólag. amik az igét és a bizonyságtételt hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a 3. fejezet 9. versétől a 16. verséig bezárólag így szólít meg bennünket Isten igéje. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. Amen. Kedves testvérek, emlékezéssel kezdtük Isten tiszteletünket, amely nem egy vidám dolog, hiszen ravatal mellett megállni sohasem örömteli. Nem üdítő, de valahogy mégis része az életünknek. És Pál apostol ebben az igében két nagyon fontos dolgot szögez le. Az egyik az, hogy meg kell ismerni Jézus Krisztus feltámadásának erejét, hogy a halottak közül való feltámadásra eljussunk, mert az ember az életében megtapasztalja a halált. Megtapasztaljuk a születést, és megtapasztaljuk a halált is. De az élet az valami felé tart, és mint ahogy a megemlékezésekben oly sokszor elhangzik, az a valami, az nem a pusztulás. Az a valami, ami felé tartunk, az a cél, amit Pál apostol is megfogalmaz, hogy cél felé tart az élete, az nem lehet az elmúlás, hanem attól valamivel másabb, sokkal több. Az elmúlásnak része, de az elmúlás fölé írt tábla. A feltámadás és az örök élet. Efelé tart Pál apostol élete, és akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és nekünk is így kell gondolkoznunk. Mert az elmúlt év, minden egyes elmúlt év, tulajdonképpen december 31-i dátummal kitörlődik. Nem fogjuk még egyszer leírni azt, hogy 2011, hogyha egy aktuális dátumot akarunk írni. Csak akkor fogunk leírni egy ilyen dátumot, hogyha emlékezünk. Tulajdonképpen búcsúztatjuk ezt az évet, és amikor ravatal előtt állunk meg, akkor is azt szoktuk mondani, hogy búcsúztatunk. Nem más ez, mint eltemetése életünk egy évének. De ahogy ravatal mellett úgy szokott megállni a keresztény ember, hogy reménységgel és a jövőre való tekintéssel, úgy nekünk is, ahogy Pál apostol mondja, haladni kell, cél felé kell menni egyenesen. Meg kell ragadni valamit. Milyen lehet a mai estének az üzenete akkor, amikor emlékezünk. Emlékezünk az életünkre, emlékezünk az életünknek a 2011. évére. Ha magunkba szállunk, biztos megtettük már, és felidézzük ennek az évnek az eseményeit, akkor biztos, hogy vegyes a kép. Vannak, akiknek sok örömteli dolog jut eszébe. Vannak, akik rendkívül sok jót tudnának elmondani a 2011. évről. Persze vannak, akiknek sok rossz, sok szenvedés, betegség, vagy más nyomorúság, halál, vagy búcsúztatás, búcsúzás jut eszébe, vagy gazdasági nehézség. Vannak mosolyok és nevetések, amikre emlékszünk, vannak könnyek, amelyeknek az íze talán még ott van a szánkban, amikor fájdalmainkról, bántalmainkról emlékezünk. Így teljes a kép. Munkácsi Mihályról azt mondták, hogy azért olyan gyönyörű az ő festészete, mert különleges technikát alkalmaz, különleges technikával fest, ugyanis ő nem fehér vászonra festett, hanem fekete vászonra festett, feketével bevont vászonra, és ezzel a szurkos alappal vitte föl az alapszint, amire ráfestette a világosabb színeket. Ez egy kicsit nehézé is teszi az ő munkáinak a megőrzését, különösen a trilógiára gondolunk itt, ami Debrecenben volt kiállítva nagyon sokáig, hiszen a fekete alapszurok festék az lassan, de biztosan szívja befele a többi festéket, és a sötét szín kezd átütni minden egyes festményén. És sok mindennel próbálkoznak már, kutatják a lehetőségeket, hogy miképpen lehetne ugye ezt a hatalmas munkásságot megőrizni, de nagyon nehéz. Nehéz anélkül, hogy átírnák, vagy átfestenék a festékeket. Nehéz azt a festéket is használni már, amit ő használt. És nem csak a tudósok, képzőművészek, hanem egyszerű laikusok is szomorúan figyeljük, hogy hogy vész kárba, vagy hogy pusztul el magyarságunknak, mert művészeti remek műve, életműve. És engem elgondolkoztatott ez a tény is, hogy vajon Munkácsinak a képein nem tükröződik-e sokszor a mi életlátásunk. Dehogy őt, az egész életet is kétféleképpen lehet látni. Ha arra gondolunk, hogy olyan az életünk, amely sötét alapon van festve, és azt látjuk, hogy ahogy telik az idő, átüt rajta a sötétség. Ahogy télnek a derekához közeledve, a karácsonyhoz közeledve, egyre hosszabbak a sötét esték, úgy gondolkodunk mi is úgy az életünkről, hogy ahogy telnek, múlnak az évek, mondjuk ahogy én is átesek a 33. éven, átesünk a 30., a 40., az 50. éven, és ahogy a prédikátor mondja, jönnek a nem szeretem napok. És hogyha erre gondolunk és ezt látjuk, akkor elkeseredünk. Vajon tényleg ilyen az életünk? Vajon ez az élet, amit mi kaptunk az Istentől, és ebben az évben egy évvel rövidebb, ez nem hiába való? Hiszen egyre sötétedik a kép. Ahogy a gazdasági válság begyűrűződik Magyarországra, már vagy 3 éve gyűrűződik, és nem akar vége szakadni ennek a gyűrűződésnek, ahogy azt mondjuk, hogy válság van, aztán azt mondjuk, hogy nincs válság, talán ez is egy picit sötétebbre festi a képet. Aztán ott vannak a magánéleti gondjaink is. Olyan nehéz, jaj, de nehéz. Az elmúlt év 24 esküvője csodálatos élmény volt számomra, De amikor a KSH statisztikai adatait nézem, ebben az évben is a vállások száma megelőzte az esküvők számát. És mindig elszorul a szívem. Vajon nem ez is hiába való? Arról nem is beszélve, hogy persze, természetesen a gyermekszületések száma sem lett nagyobb, mint az elhalálozás. És felrémlik előttem az a kép, amelyet költő a nemzet halál képeként festett elénk a himnuszban. Vajon egy-egy ilyen alkalommal, amikor egy évnek a végén végtekintünk, akkor szorul-e a szívünk, és szomorúak vagyunk-e? Van azonban egy másik szemléletmódja is. Mind a munkácsi képeknek, mind pedig az életünknek. Munkácsi gyönyörű, fehér színeket alkalmazott. Amikor Jézus Krisztust kellett kiemelni, mind a három képen, Krisztus Pilátus előtt, vagy a kereszten, akkor szinte él. Senki más nem tudta úgy megfogalmazni. Senki másnak, véleményem szerint, nem sikerült olyan ragyogóvá tenni Jézus Krisztus képét. Mert ez a sötét alap, ez azon a fehér festéken, amit ő ott használt, Jézus ruhájában, még nem jutott át. Az összes többit elhomályosítja, az összes többin kezd átjönni, ahol keverve van, de ahol ő tisztán használt fehéret, ott ragyogóan látszik még mindig a szín. És olyan kiváló kontrasztokat tudott alkalmazni, amelyet gyakorlatilag senki más. Vagy nagyon kevesen. Mert hiszem, hogy amit ábrázolt, abban a kereszténységnek az üzenete van benne. A módszerben is, de magában a jelentőségben is. Ahogy a kép él. Ahogy élünk mi a Földön. Mert tudjátok, amikor nagyon nehéz körülöttünk az élet, amikor sötét a kép, annál kontrasztosabban világít az, aki Krisztusban van elrejtve. Annál jobban látszik, hogy az életünknek mi a súlypontja, és mi az alapja. Amikor jönnek a nem szeretem napok. Gondold végig, amikor az elmúlt évben a legnehezebb óráidat éltem. Amikor a legnehezebb volt a küzdelem. Amikor már reménytelenségben gondolkoztál a jövőről. Nem gondoltad volna talán azt sem, hogy most itt együtt lehetünk. De itt vagy. Itt vagyunk mi is. És ott volt veled a legnehezebb óráidban is az, akinek köszönheted az életedet. Az, aki alapvetően nem egy sötét vászonnak képzelte el a világot, hanem egy gyönyörűséges, fehér, terített asztalnak. Annak a vendégségnek, amelyről Jelenések könyve, amelyről Jézus az evangéliumokban olyan sokat beszél. Ünnepelni fogunk, lesz egy hatalmas nagy ünnepség az örökké valóságban. És oda te hivatalos vagy. És hogy tényleg ideérjél, azért jött Jézus Krisztus, hogy fehér ruhád lehessen, fehér ruhát kapjál tőle, és hogy ezen az úton, amelyen neked végig kell élned az életedet, hiszen küldetésünk van, az elsötétedő világban, amely, testvérek, nem akarok nagyon pesszimista lenni, de nem lehetek teljességgel optimista sem. Az igazság az, hogy ez a világ egyre rosszabb lesz. Az igazság az, hogy ha lesz is gazdasági felemelkedés, amit én kétlek, Ha lesz is egzisztenciális javulás, amiben csak reménykedni tudunk, ha lesz is valamiféle civilizációs kiút ebből a válságból, az nem fogja jelenteni azt, hogy a Földünk megmenekül. A 24. órának az 59. percében vagyunk. Nemrégiben, hát ebben az évben került a kezembe egy francia film, az a címe, hogy Otthonunk. Légi felvételekkel mutatták be a Földet, Földnek a történetét. És a szerző, a filmnek a szerzője, narrátora is egyben, elmondja, hogy most még nem késő, de most. Pontosabban úgy kezdi, hogy most már késő. Késő gondolkodni, késő pesszimistának lenni, késő terveket szőni, most már össze kell fogni és tenni kell. Ahhoz, hogy a Földet megmentsük saját magunktól. Energiaválság is van. Van még energia, meggyőződésem, hogy annyi gázolaj és annyi olaj még lesz, hogy tönkretegyük a tengereket. Meggyőződésem, hogy még lesz annyi energiánk, hogy végérvényesen kibányászunk mindent, ami segít összeomlasztani ezt a gazdaságot és az ökoszisztémát. Meggyőződésem, hogy a falból felépített olyan hulladéktárolók, amelyek azt mondják, hogy ők vegyesen, vagyis pontosabban szelektíven gyűjtik a hulladékot, de valójában nem, hanem összevegyítve, azok csak próbálkozások. És nagyon sokszor azt látom, hogy valakiknek arra jó, hogy még több pénzt szerezzenek maguknak. Azon a képen, hogy ők még figurák lehessenek, amely sötétedik. De ezen a világképen milyen a te képed? Az egyre elsötétedő képben vajon te milyen színnel vagy festve? Vajon neked ki adta az életednek a színét és fényét? Mert azt mondja Pál, hogy kitűnjék rólam. Rólad is ki kell, hogy tűnjön. Biztos, hogy kitűnik, mert egyébként nem lennél itt. Kitűnik, hogy te reménykedsz. Kitűnik, hogy lehet a külső igazságosztókban és a különféle megváltókban már csalódtál. Életedet valami másra szeretnéd letenni. Vagy már letetted, csak erősítésre van szükséged. Talán, ha az elmúlt egy évet végigveszed, akkor elgondolkozol azon, hogy hányszor buktál el. Hányszor voltál Krisztusként megfeszítve, vagy hányszor kaptál olyan kísértést, amiben Krisztus követőjeként elbuktál. De fel tudsz állni. Fel tudsz állni, és újra el tudsz indulni. Pál apostol azt mondja, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét. Miért? Pál nem ismerte, de ő is ismerte, tudta. De neki is szüksége volt arra, hogy újra megerősödjön benne. Hogy újra Krisztusba vetett hitének erejével tudjon tovább menni. Nekünk is szükségünk van rá. Hogy valamiképpen eljussak. Igen, ő sem jutott még el. Nincs még a célnál. És vajon mi a célnál vagyunk? 2011 csak egy év volt. Egy év. Örömökkel és könnyekkel. De jön a következő. És vajon elértük ebben az évben azt, amit akartunk? Azt mondják az okosok, hogy különböző célokat kell magunk elé tűznünk. Különböző elérhető célokat. Aztán, ha ezt elértük, akkor sikerélményünk van. És akkor tudunk egy másik célt magunk elé tűzni. Ebben van valami. Alapvető igazság. Válogatni kell, rendezni kell az életünket. De vajon a különböző kis célok kitűzése előtt, vagy után, vagy közben, vagy mögött, ott van a legnagyobb cél az életedben?
az örökké valóság.
Az Istennel való lakozás, hogy megragadd a Krisztust. Ebben az évben hányszor ragadott meg téged az Úr?
Emlékezz!
Hány olyan élményed volt, amelyben megmutatta az igazi arcát? Én magam részéről a legnagyobb örömben ebben az évben részesültem, gyermekünk született. És a gyermek születése, a gyermek áldása, ez a szó, hogy gyermek áldás, valódi színt kapott. Abba a színbe festette az Isten le, amiben Jézus volt festve a munkácsi képeken, olyan fehérbe, amiben az igazi élet van festve. Valahogy megláttam tükörként benne a magam életének a születését. Ahogy én születtem. És ahogy ő készül az életre, úgy eszembe jutott az, hogy én hogy készültem annak idején. És hogyha arra gondolok, hogy mennyire nehéz volt, mennyire nem volt könnyű 1977-ben Szovjetunióban megszületni, felnevelkedni, a KGB által üldözött szülőknek a gyermeke lenni, akkor hálát adok az Úristennek, hogy itt vagyok. Itt vagyok úgy, hogy nincs mit szégyelnem. És hogyha az ő életére gondolok, a 2012. évtől mennyire lesz könnyű, akik gyermeket vállalnak, vagy terveznek, vagy akiknek unokák születtek. Vajon ezeknek a gyermekeknek könnyebb lesz az életük? Nem. Lehet, hogy nehezebb lesz. De valami biztos, hogy jó lesz benne. Ott lesz az Isten. Imádkozunk azért, hogy Jézus Krisztus is ott legyen az életükben, és hogyha nekik is nehéz lesz, mert mondja a Biblia, hogy a végső napokban lesz majd nehéz dolga, főleg annak, akiknek gyermekeik vannak. De ez még mindig nem a vég. Mert az Istennél van a vég. És hogyha nehéz dolgainkra gondolunk, amit még nem értünk el, akkor gondoljunk arra, hogy nincs itt a vége. Jön majd egy következő év. Ennek az évnek a tapasztalatai erősítenek bennünket. Ennek az évnek a tapasztalatai bátorítanak bennünket. Van azonban, amit el kell felejtenünk. Pál apostol azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve. Tényleg felejtsük el a teljes 2011. évet? Nem. De ami megkötöz, azt el kell felejteni. Mi az, ami megkötözhet? A legerősebb kötelék a bűn és a bűntudat. Gondold végig. Milyen bűnt követtél el 2011-ben? És milyen bűntudat van még a lelkedben? Azt el kell felejteni. De nem fogod tudni. Gondoljátok, hogy el tudjátok felejteni azt, amit rosszul tettetek? Nem. De kaphattok bocsánatot. Az Isten meg tudja azt tenni, hogy a ti szívetekből kitörli. És a nehézségek és a különböző félelmek helyett reménységet és örömet tud adni a szívetekbe. Leteszed, és Isten elfelejti. És akkor te is el tudod felejteni. Tovább tudsz menni. Gondold végig. Az örömökben is van, ami kötöz. Vannak olyan örömök, amelyekről le kell mondani. Az ember világ egyik legnagyobb parazitája a függőség. Sok mindentől függünk. Nyugati országok leginkább a különböző tudatmódosító szerektől függnek. Nem is tudjuk igazán, hogy hány emberi életet nyomorít meg. Néha betérnek hozzánk hajléktalanok, vagy koldulók, akiknek az élete össze van törve. Talán ti is találkoztatok már vele. Egy emberi élet, amin nem tud segíteni. Mert szívesen segítesz, mert tudom, hogy a mi egyházközségünk az egyik legjobban adakozó egyházközség. Tudom, hogy közöttünk vannak nagyon sokan, akik azokat, akiket ismernek, utcabelieket, vagy egyszerűen csak a városban ismerős embereket, akik rászorulnak önzetlenül, akár titokban is, de segítik. De van, aki nem tudsz. Van, akinek hiába adsz. Mert a függősége viszi el az öröme. Mondhatnám azt is, hogy az egyik lelkész mondta egyszer, amikor bejött hozzá egy kéregető, és adott neki akkoriban még 10 forintot, és mikor a lelkész, beosztott lelkésze azt mondta, hogy hát miért adta oda Pista bácsi, hát tudja, hogy a következő kocsmába viszi. Azt mondta a lelkész, hogyha ilyen hideg lenni, és nekem se lenne hova menni, akkor valószínűleg én is oda vinném. Igen, mondhatjuk ezt is, de ettől még az igazság az igazság. Vannak azonban olyan örömök, amelyeket nem mérnek statisztikák, amelyekről mi magunk se tudjuk, hogy megkötöznek bennünket. A munka hajhászása, a pénz, a hatalom, a befolyás. A különböző médiákban, médiumokban, médiában látható hírességek élete. Mi arról szól, hogy őket körülvegye mindenki. Ez piciben sokszor megvan a mi életünkben is. Ezek is megkötöznek. Ezeket is el kell felejteni. Meg kell tisztulni. De van egy nagyon jó hírünk, amikor azokat a dolgokat, amelyeket sokszor az életünkben talán fontosabbnak tartunk saját magunknál is, el tudjuk engedni, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy van egy jutalom számunkra. Krisztus Jézusban. Az ő mennyi elhívásában. És a 2012. év lehet egy csodálatos év. Minden nehézség ellenére. Minden probléma ellenére, ami vár ránk. Egy olyan év, amivel egyre többek vagyunk. Amiben minden egyes alkalom, amely vagy öröm, vagy bánat, vagy nevetés, vagy könny, közelebb visz bennünket a megismeréshez, az igazi ismerethez. Lehet egy olyan év, amiben újra egymásra találhatunk. Hiszen talán hordozunk magunkban szétszakadt szálakat. Család, barátság, munkahelyi kapcsolat. Talán van bennünk is sértettség, vagy úgy érezzük, hogy ránk is haragszanak. 2012. év is lehetőség. Lehetőség arra, hogy oda menjünk és megbeszéljük a dolgokat. Lehetőség arra, hogy békesség emberei legyünk. Azt mondták, hogy békétlen időszak jön. Azt mondták, hogy nagyon sok harcra, nagyon sok olyan hírre lehetünk a 2012. évben majd figyelmesek, amelyek a lelkünk háborgásait, békétlenségét fogják majd felszítani. Mégis azt mondom, hogy a 2012. év majd lehet lehetőség. Ellenben, amire eljutottunk, az szerint járjunk. Azért jó az elmúlt év, minden egyes elmúlt év, mert vannak tapasztalatai. A tapasztalatok előre visznek. Ha egyszer ebben az évben tapasztalta Jézus Krisztus szabadítását, akkor az elkövetkező évben is járhatsz a szerint. Hogyha ebben az évben tapasztaltad az örömet, akkor az megerősíthet a következő évben. Ha ebben az évben csapdába estél, de kikerültél belőle, mert itt vagy, akkor a következő évben